És visszatértünk, dr. Farkas Judit továbbra is a vendégem, és mindig az ökofalvakról beszélgetünk, illetve az ökofalvak jelentőségéről a mai modern világunkban, és itt a hírek alatt mindig ez van, ezt a Robi is mindig mondta, hogy az off-air adást meg kéne csinálni, hogy mindig akkor megy a leggördülékenyebben a beszélgetés, amikor éppen zene van, de megpróbáljuk visszaidézni, hogy miről beszélgettünk itt a zene alatt, és ugye ezeknek az ökofalvi szerveződéseknek a nehézségeit. Tehát, hogy ez egy nagyon szép, nagyon romantikus elgondolás, hogy de jó, a természettel karöltve, kis közösségben, mint a régiek, ugye a paraszti közösségeket említetted, de hogy azért ez nem olyan egyszerű dolog, és az egyik permakultúrás estén az egyik társam fogalmazta ezt meg nagyon jól, hogy amikor ez volt a téma, hogy mi vállalnánk-e, vagy szívesen lennénk ilyen ökoközösségben, hogy azért sajnos akármennyire is csúnyán hangzik, de ezeket a közösségeket valahol valamilyen kényszerítő erő tartja általában össze. És hogyha ez nincsen, akkor nagyon könnyen szétszélednek. És erre nagyon jó példa volt, a házigazdánk mesélte, hogy a Covid alatt milyen jól működött az ő ökofalvuk, mert hogy az összes gyerek, mindenki hazajött a világ különböző pontjairól, ahol mondjuk tanulnak, és tök jó, mert ott voltak a fiatalok, segítettek a munkában, és minden működött, de amint vége lett a pandémiának, mindenki ment megint vissza. Tehát, hogy itt ez a nagy kérdés, hogy egyáltalán ebben a nagy globalizált, urbanizált világunkban széleskörűen van létjogosultsága ennek egyáltalán, hogy mondjuk ez tényleg egy komoly tendenciává tudjon nőni.
Ez az abszolút személyes véleményem lesz, hogy abban én nem hiszek, hogy ez egy nagyon széleskörű, hatalmas nagy mozgalommal fogja kinőni magát. És talán nem is kell. Van egy amerikai kutatónő, Karen Litvinő mondta egyszer azt, hogy az ökofalu az nem az egyetlen megoldás a klíma problémákra, környezeti társadalmi problémákra, ugye az azért fontos. Tehát nem az egyetlen, de nekünk mindegyikre szükségünk van. Minden kicsi megoldásra szükségünk van. És én ezt nagyon jó mondatnak találom, másrészt pedig nagyon fontosnak. Tehát nem az ökofalvaknak kell megváltani a világot. De hogy van bennük egy olyan erő, meg egy olyan tudás, amit viszont hozzátehet a világhoz. És ugye arról is szoktunk beszélgetni, hogy azért sok-sok sikertelen példát is látunk, sok csalódást is látunk, de hogy ezek is tanítanak. Mint az ökofalusok egyébként szokták magukat ilyen kísérletnek is tekinteni, kísérlet a laboratóriumban és így tovább, és ez szerintem tök fontos. Egyrészt, hogy a saját életükön kísérletezik ki azokat a mondjuk modelleket, amelyeket mások az íróasztal mellett kitalálnak, végig gondolnak, azt ők a saját életükön, a családjuk életükön, a közösségük életén tesztelik, mondjuk így, és ahogyan bármilyen kísérletben, kutatói kísérletben, laboratóriumi kísérletben, ha valami nem jön be, az is eredmény, mert hogy tudjuk, hogy akkor afelé nem érdemes menni. Tehát a kudarcaik is szerintem nagyon fontosak. Mert én gyakran hallom azt, hogy jaj, ez se sikerült, az se sikerült, összeomlott, összevesztek, nem tudom, elszegényedtek, stb. Ez abszolút így van, tehát hogy ezek nem valótlan állítások, csak hogy én szeretem ezt is úgy nézni, hogy ebből is tanulni lehet. Mi az, ami nem sikerül? Mi az, amit nem érdemes, amivel nem érdemes szenvedni? És itt nekem mindig nagyon érdekes, ez most a kutató beszél belőle, mindig nagyon érdekes megnézni azt, hogy vannak az elvek, a radikális elvek, hogy a tökéletes ökofalu, a tökéletes ökológiai életmód, most ne csak ökofaluról beszéljünk, annak hogyan kellene működnie, és hogy vannak az emberek, meg vannak a mindennapok, meg van a valóság, és hogy hogyan próbálják úgy létrehozni a saját életüket, az életvilágukat, hogy azért az elveket se dobják ki a kukába teljesen, de ők maguk ne menjenek tönkre belé. Mert azért olyan példák is voltak az én szemem előtt is, hogy az elmélet, az idea radikális, mondhatjuk úgy, hogy fanatikus követése, az súlyos kodarcokra vezetett, család szétomlása, akár pszichológiai problémákra is. Tehát szerintem ez egy tök érdekes dolog, és és megint akár túlléphetünk az ökofalvakon és az ökológiai életmódon, a saját mi életünkre is vonatkoztathatjuk ezeket a gondolatokat, hogy mi az, amit nagyon akarok, mennyire akarok ragaszkodni az elfhez, és mennyire akarok én magam boldog lenni. És ezt egy ismerősöm, egy ökofalusi ismerősöm mondta az, hogy nem azért jöttünk ide, és éljük ezt az életet, hogy belepusztuljunk, hogy tönkre menjünk fizikailag, lelkileg, hanem boldog akarunk lenni.
Hát ez volt a kiindulás, hogy eleve igen, valami, ami nem működött itt ebben az urbanizált társadalomban, és akkor találjunk valami jobbat, akkor ha még rosszabb, akkor az nem jó megoldás.
Így van. És akkor elindulnak az alkalmazkodási módszerek. Ezt sokszor el szoktam mondani, az orvosi ló a mosógép, ugye, amikor az elején kiköltöznek, és semmiféle eszközt nem használunk, mármint, hogy ilyen elektromos eszközt, hanem mindent kézzel, és aztán ahogy kiderül, hogy nincs mindenre idő, vagy belepusztul, vagy éjjel-nappal dolgozik, akkor az első gép, ami meg szokott jelenni, az a mosógép. És ezt ők is egyébként így viccesen mesélték el nekem, hogy hát igen, eljutottam a mosógép stádiumba, hogy most adom fel, hogy nem tudok mindent megoldani, és nem akarok belepusztulni. Mert hogy nem csak, hogy nem akarok belepusztulni, hanem mondjuk még néha olvasni is szeretnék, meg a gyerekeimmel lenni, meg szórakozni, zenélni, énekelni.
Meg minek? Tehát, hogy miért? Igen, tehát nem ezen fog feltétlenül múlni, tehát ez hogy akkor van egy mosógép, nyilván lehet ökotudatos természet közeli szereket használni, tehát, hogy ha van erre valami jobb és egyszerűbb megoldás, akkor csak azért, mert hogy ez egy modern vívmány, ezzel nem fog, az pont egy ilyen kicsit ilyen begyöpösödött gondolkodásmódra utal. Nekem pont az jutott eszembe, hogy egyáltalán van az emberi történelem arra példa, hogy valami ilyen társadalmi rendszer működőképes volt, amit így kvázi íróasztal mögött mesterségesen raktak össze?
Uh-huh. Hát nem hiszem. Nyilván egy csomó mindent összeraktak idézőjelben íróasztal, vagy kőtábla, vagy pergamen mögött, de hogy az is a gyakorlatban derült ki, hogy működik-e, illetve hát a másik verzió az pedig egy erős vezető, ami lenyomja mindenkinek a torkán, hogy akkor így kell működnie. De az már egy másik történet.
Na de nagyon érdekes, és beszéljünk is róla, mert hogy igen, itt jön be az, hogy ez az ominózus beszélgetés, amit idéztem, amikor arról beszélgettünk, hogy ki milyen feltételekkel venne részt még egy ilyen ökofaluba, milyen szabályokat fektetne le, és a másik dolog, amire jutottunk, hogy itt mindenféleképpen valamilyen fölülről jövő összetartó erő. Ez nyilván lehet egy nagyon erős ideológia, lásd mondjuk a Krisna völgy esetében, ugye, ahol van egy vallás, meg egyébként egy nagyon komoly hierarchikus felépítés, tehát az sem egy mellékes tényező, hogy mindenkinek megvan a maga szerep és helye, és azért abban nem lehet jobbra-balra ugrálni, de hogy ott is van egy vezető, egy ideja, tehát azt gondolom, hogy ezek a rendszerek egyszerűen hiába nagyon sokszor olyan emberek állnak össze, gondolom én, akik egyébként nem tudom, nagyon demokratikus elgondolásokban hisznek, de ezek viszonylag hamar szerintem ebbe pont belefutnak, hogy nem nagyon lehetett, kell egy erős vezető, csak hát igen, ki az az erős vezető, ez lehet, hogy valaki azt gondolja magáról, hogy ő a helyes megfelelő vezető, valaki más meg mást gondol. Mm-hmm. Ha láttál-e erre példákat, amikor mondjuk ez okozott problémát, hogy nem volt erős vezető, vagy túl erős volt a vezető, vagy több erős vezető is lett volna? Mm-hmm.
Láttam olyan példákat, erről is picit beszélgettünk itt a szünetben, tényleg a szünetes beszélgetések is nagyon izgalmasak, hogy mivel ez az életmód szerint én azt látom, hogy ilyen kemény férfiakat és nőket kíván meg. Itt most akaratra gondolok elsősorban, de tehát én kemény, tudatos, a tudatosság lehet, hogy jobb szó. És hogyha ezek az erők összeadódnak, akkor abból valami nagyon-nagyon jó tud születni. De ezek az erők egyszer csak egymással szemben állnak, akkor abból viszont nagyon nagy baj tud lenni. Ilyenekre is van példa. Tehát minden, én azt gondolom, hogy ezek akár a kudarcok is, és a sikerek is nyilván embereken múlnak, és nagyon sokszor emberi jellemeken is múlnak. Nyilván ott van az, hogy a megélhetés, az még egy nagyon fontos kérdés, a megélhetés, a fizikai teherbírás, de a jellemek, azok nagyon-nagyon fontosak, mert hogy ugye mindig előjön ez, hogy a hagyományos, megint előjön, hogy a hagyományos paraszti társadalom, csak hogy hogy ők generációk, sok-sok generáció óta összecsiszolódtak. Itt viszont olyan emberekről van szó, akik nagyon különféle szocializációval érkeznek. Lehet, hogy a cél ugyanaz, és nagyon-nagyon közösek a célok, közös a működés, de mint egy házasságban lakva ismerszik meg az ember, mint egy házasságban menet közben derül ki, hogy hiába ez a nagyon első látásra fontos és jó együttműködés, azért a mindennapokban előjöhetnek az ellentétek, és gyakran nem is tudják, hogy miért. Ez ugyanúgy, mint a házasságban. Nem tudom, miért veszekszem a férjemmel, de veszekszem. És akkor ez is a kiderül, hogy azért, mert hogy ő máshogy rakja el az oknikat, mint ahogy én azt gondolom, hogy el kéne tenni az oknikat. Tehát ilyen minimális ostobaságokon is össze tudunk veszni. És nem is biztos, hogy tudjuk, hogy ezen vitatkozunk, és hogyha ezt nem látja át egy közösség, akkor abból komoly baj tud lenni. Na most azért ma már vannak olyan közösségfejlesztő technikák, amelyek ezeket segítik, ezeket a folyamatokat. És van Magyarországon is olyan ökoközösség, amelyik használja ezeket. És nincs vezető, hanem konszenzusos döntéshozatal van, és elég jól tud működni. Ez a saját magunkon való dolgozás, a közösségen való dolgozás, ez egy nagyon, nagyon komoly munka, és én már hallottam olyasmit is, hogy ezek ilyen nyugati úri huncutságok, ez a magyar embernek nem való, hát de, szerintem de, tehát hogy érdemes, hogyha valami segít egy közösséget működtetni, akkor az igenis, hogy való.
Hát ezek meglévő sablonok, amiket valaki mondjuk hosszú évek alatt azt mondta, hogy jó, itt látom, hogy itt ebből mindig adódik egy konfliktus, és erre talált valamilyen megoldás, akkor ilyenkor nem tudom, össze kell ülni, és meg kell beszélni, tehát hogy ez egy ilyen használati útmutató.
Pontosan, és nem biztos, hogy minden esetben működik, de azért mégiscsak segít abban, hogy észrevegyük, hogy hol van a probléma, mitől veszekszünk, mi a baj azzal az oknival. Ez az egyik dolog, amit mondani szerettem volna. A másik pedig az, hogy előkerült itt a spiritualitás meg a vallás, hogy nagyon sokan azt gondolják, Magyarországon is a két legnagyobb ökofalu az erősen vallásos kötődés, ugye Krisna völgy, a hinduizmus egyik ága, és Visnyaszéplakot szokták még emlegetni, ahol alapvetően keresztények az emberek, nagyon sokan katolikusok. De én mégis igen, ez egy fontos dolog, tehát hogy a vallás az tud egy olyan közös nyelv lenni, ami segíti az együttműködést, egy plusz nyelv, egy mindenki által értett közös nyelv tud lenni, de én nem vagyok benne biztos, hogy elég. Tehát én már láttam olyat is, hogy éppen ilyen vallásos kérdések mentén ugrott össze a közösség. És hogyha Krisna völgy előkerült, akkor én azt szerintem ők egy jó példa arra, hogy igen, van egy nagyon erős vallásos háttér, ugye ez egy vallásilag homogén közösség, csak krisnások költözhetnek be. Van egy vezető, és van egy nagyon erős hierarchia, ahol mondtad, azt el kell fogadni, de én azt gondolom, hogy Krisna völgy azért is tud működni, mert hogy gazdaságilag is stabil. És ugye ott akkor lehet őket cikizni, vagy sem, hogy a turizmus milyen komoly bevételt hoz, és hogy ez mennyire önfenntartó,
ez is egy termék.
Vagy nem. Ez is egy termék, én is abszolút ezt gondolom, de hogy én úgy gondolom, tehát nem értek azzal együtt, hogy a vallás az mindent megold. Tehát kell valami még, tehát a gazdasági alapok azok szerintem nagyon fontosak.
Igen, ez jó, hogy mondod, hogy azért azt is tisztázni kell, hogy mi az önellátás, mert ez is megint egy, akkor önellátás, tehát azt belegondol az ember, hogy tényleg, hát az önellátás az azt jelenti, hogy akkor tényleg semmilyen külső forrás nincs, akkor a cipődhez valót is te termeled meg a fogkefédhez, meg a szappanodhoz, meg a ruhádhoz, meg mindenhez. Tehát nagyon sok mindenki abban gondolkodik, hogy az élelmiszeredet termeled meg, de hát nagyon sok egyéb dologra is szükség van, meg szükség van orvosra, szükség van tanárokra, tehát hogy ezeket mind el kell látni, tehát igen. Hát van, aki ezt mondja, hogy szükség van, ezzel nem feltétlenül ért mindenki egyet, de sok helyen ezt mondják. Szóval, hogy és ezek is pénzbe kerülnek, hiszen ha valaki tanár, akkor az mondjuk nem biztos, hogy tud kint nem kapálni, mert azt mondjuk nem kell, de mondjuk valami mély múcsot hordani. Szóval, hogy ezek a közösségek mennyire tudnak valóban önellátóak lenni, vagy pedig azért az van, hogy itt kell valamilyen külső anyagi forrás is, mert azért úgy tudom, hogy például a krisnásoknál is ugye szintén ezt szokták felhozni, hogy oké, nagyon szép és jó, de azért ott az egyház nagyon sok pénzt más forrásból is tud kapni, és akkor így van meg a gazdasági stabilitás, tehát be tudnak éppenséggel hozni mondjuk külső munkaerőt.
Hát a gazdasági alapok az pontosan ugyanolyan nehéz ezeken a településeken, mint bármelyik magyarországi kicsi faluban. Mert hogy távoltól van minden, nincs munkahely, a helyben megélhetés nagyon-nagyon nehéz. Egyébként nagyon sok mindenben hasonlítanak a magyarországi pici zsákfalvakra, iskola, oktatás, stb. De az önellátásnak valóban van egy ilyen rózsaszín képe, hogy akkor aztán semmit kívülről. Egyszer egy ismerős mondta azt, ilyen kezdő újonc ökofalusi, vagy ökofalu felé haladó, hogy hát ma Magyarországon elég az embernek van egy darab földje, meg egy lova. Ezen az ökofalusiak eléggé erősen mosolyogtak, hogy azért ez csak kívülről lehet így gondolni. Tehát a megélhetés az azért nagyon nehéz. Hogyha valaki nem tudott mondjuk egy gazdaságot létrehozni, egy biznisz létrehozni, ahol a saját termékeit el tudja adni, ez legyen kecskehús, vagy tej, vagy szappan, vagy oktatás, tehát én azt is egyfajta, nyilván az is egy megélhetési stratégia, hogyha ezeket nem tudta jól megcsinálni, megalapozni, akkor nagyon-nagyon nehéz dolga van, és én azt látom a magyar ökofalú hálóban, élőfalvakban, hogy sokan az elején erre nem gondoltak. Lánglelkű ifjuként kiköltöztek a világ végére, és azt gondolták, hogy ez majd szép lassan létrejön, de ez egy nagyon nehéz dolog, nem csak ökofalukban, bárhol máshol is, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és pont most gyűjtök olyan élettörténeteket, amelyek ott tartanak, hogy ahogy elmondja mondjuk a fiatalasszony, hogy körbenéztem, és rájöttem, hogy mély szegénységben élünk, mert nem tudok megfizetni egy fogorvost. Úgyhogy korábban beszéltünk arról, hogy az ökofalusiaknak milyen haszna lehet, szerintem pont ezek a keserű tapasztalatok is. Most már ők is azt mondják, hogy ők ezt rájöttek, hogy bajban vannak időnként, hogy most kell létrehozni nagyon gyorsan valami megélhetést, ha nem akarnak bajba kerülni, és ezeket tovább tudják adni, ezeket a tapasztalatokat. Most már ők azt mondják, hogy ne vágjatok bele úgy, hogy nincs valami megélhetési forrás, mert jó, lehet, hogy eladtuk azt a házat, és abból van egy darabig még pénz, de ez nem tart örökké. Nagyon-nagyon sürgősen meg kell csinálni a megélhetést.
Én az egész környezetvédelemmel kapcsolatban szoktam ezt mondani, hogy létfontosság, hogy a környezetvédelem jó biznisz is legyen. Mert Magyarországon van, vagy nem tudom, hogy csak Magyarországon, és lehet, hogy ez nemzetközileg is van, hogy valaki pénzt csinál belőle, ez már csak a pénz érdekli, meg csak a pénzért csinálja. Miközben hát, ha nincs belőle pénz, akkor az egész arra van kárhoztatva, hogy csak néhány lánglelkű elvetemült csinálja ideig, óráig, amíg el nem fárad belé, és azok az emberek, akik mondjuk esetleg tényleg nagyon tehetségesek és érdenek hozzá, azok előbb-utóbb elfáradnak, és azt mondják, hogy jó, akkor visszamegyek pénzt keresni. De ha lenne benne pénz, és lehet benne pénz, hát ez tudjuk a permakultúrának is az egyik alapelve, hogy termelj hasznot, tehát hogy ez benne van, hát csak nem jelenti azt, hogy nem kell kizsákmányolni másokat, meg nem kell kizsákmányolni a természetet, a természet nagyon bőkezően ad vissza, de igenis fontos, hogy legyen benne gyarapodás, és a környezetvédelemre is ez ugyanúgy igaz, muszáj lenne, hogy legyen, és nem haragudni kell azokra, akik pénzt tudnak csinálni belőle, hanem ők kellene, hogy legyenek a minták minél több ilyen embert, mert akkor lesz életképes ez a dolog, és nyilván ugyanez igaz az ökofalvakra, és itt jön be az, hogy azért nem visszafelé kell mennünk, tehát hogy bizonyos hagyományokra építkezve, de mégis a jövőbe tekintve, tehát hogy nem a mosógép legyen, vagy ne legyen, persze legyen mosógép, tök jó, hát ha legyen mosógép, használjuk akkor mondjuk föl a szürke vizet, ami kijön belőle, és akkor azt még azzal lehet locsolni, de használjuk fel az internetet, meg szervezzünk, nem tudom, a közösségi médiában tereplátogatásokat, tehát, hogy pont ez lenne a cél, hogy oké, az legyen tök jó, hogy tudjuk, hogy lehet mondjuk vegyszerek nélküli zöldséget termelni, de nézzük meg, hogy mit tud nekünk mondjuk adni, vagy ha teszem azt, nem tudom, a mesterséges intelligencia tud szervezni egy olyan öntözési rendszert, amivel ezt még jobban lehet csinálni, szuper jó dolog, tehát nem kell ezeket a dolgokat megvetni, hanem föl kell karolni, szerintem legalábbis. Mondom ezt én a légkondicionált stúdióban. Jó, elgurítok még egy zenét, aztán jövünk vissza. Van, igen, van egy kis promó restanciánk, meg ilyesmi, azt is meg kell, hogy szólaltassuk a hallgatóknak. Ne felejtsétek, hogy ti is hozzá tudtok szólni, 0630 698 098 0 az elérhetőségünk, itt tudtok velünk kommunikálni, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, nektek mi a véleményetek az ökofalvakról, laknátok-e ökofaluban, vagy szerintetek maradjon a körút. Na, jöjjön a Last Things!